Köszöntöm Önöket! Vajon hogyan vált be a Magyar Táncművészeti Egyetem nemrég bevezetett és egyre bővülő vidéki tehetséggondozó centrumokból álló előkészítő balett stúdiójának rendszere? Szeptemberben Székesfehérvárral bővült a hálózat, amely alapvetően külföldi mintára jött létre, és kiegészíti a felsőfokú táncművész képzés eddigi felvételi rendszerét. Műsorunk második felében Szit Melinda lesz a vendégem, az egyetem mesteroktatója. Több évtizednyi sikeres szakmai tevékenységgel a háta mögött Sárközi Gyula harangozó díjas táncművész és táncpedagógus tavaly saját néven alapított társulatot, amely a 2001-ben létrejött és több mint 10 éve már nem működő KFK-i Kamara Balett jogutódja. A Sárközi Gyula Társulat jelentős magyar koreográfusok művészi hagyatékának, darabjainak a megőrzését és színpadra állítását, valamint fiatal hazai kortárs koreográfusok alkotásainak a bemutatását vállalja fel. Sárközi Gyula, aki 25 évig volt az Opera Balett Társulatának tagja és a Madács Musical Táncművészeti Szakközépiskola alapítója és vezetője, egyben a Roma Koordinációs Tanács tagja is. Első saját darabjuk, a Habiszti, 5 kortárs koreográfus alkotásain keresztül mutatja be a roma identitást, emléket állít a roma holokausznak, miközben érzékenyít, és bizonyítja, hogy a táncművészetben nincsenek etnikai határok. Vele beszélgettem.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Azt vállaltátok be, hogy évente 2 premiért fogtok készíteni, és ugye az első, vagy az egyik ez a Seregiest volt, a második pedig egy Habiszti című darab, aminek a premierje ugyan megvolt, de éppen a felújító próbáról érkeztél ide hozzám a beszélgetéshez. Igen. Ez a darab is illeszkedik ahhoz az Ars Poeticához, amit vállaltatok, hiszen ez a darab kortárs koreográfusok által keletkezett. Mesélj erről a darabról. Maga a címe is
a
már
KFK
utal valamit.
A KFK Kamara Balettre visszatérve az úgy működött, hogy van egy Horvai Mátyás nevezetű úriember, aki teljesen véletlenül Horvai Pista bácsi rendezőnek a fia, és teljesen véletlenül a Farkas Dóli mesternőnek a fia. És ő a KFK-nak volt az egyik vezéralakja, nem a központi fizikai kutatóintézetekkel gondolkod, hanem egy informatikai csoport. És egyszer az ő 10 éves rendezvényükön felléptünk, és akkor kérdezte meg tőlem Horvai Mátyás, azt mondja, hogy hát hogy lehetne ezt a fajta minőségi műsort támogatni jobban, hiszen nem kisebb személyiségek léptek fel azon a műsoron, ifjabb Nagy Zoltán, Szakály György, Pongor Ildikó, Alessia Popova, Wolf Kati, Cserta József, én is táncoltam akkor, Jurecek Júlia, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon komoly csapat állt föl, akik táncoltak, és hát teljesen voltak álljól, és azt kérdezik, hogy hogy lehetne ezt támogatni. És akkor én azt mondtam, hogy csináljunk egy KFK-i kamara balettet, és legyen az első, hiszen LGT zenére is táncoltunk, legyen a cím LGT táncképek. És így jött létre az a kamara balett, a KFK-i kamara balett.
Ami a szponzor nevét viselte.
És később, amikor KFK-i felbomlott, és beleolvott a Magyar Telekomba, akkor gyakorlatilag szponzor nélkül maradtunk, akkor egy kicsit beszüntettük, és most, mivel a magyar államtól kaptunk támogatást, ezért létre tudott jönni újra a Sárközi Gyula Társulat, és hát ezt a hitvallást próbáljuk meg megvalósítani, és ami nagyon fontos, hogy a minisztériumtól, Fekete Pétertől, az akkori államtitkártól, illetve hát pályáztunk, és kaptunk úgy pénzt, hogy körbe tudjuk vinni az országba a Habiszti előadást, mindjárt elmondom, hogy az miről szól, és a diákok 10 forintos jegyeket tudnak vásárolni az előadásra. Ez egy érzékenyítő, szenzitív előadás. Az első felvonás az a roma érzésvilágról szól. Egy roma férfinek az élete és a gondolata és az érzelmi világa az e-világ és a cigányvilágban.
Ezt ki koreografálja?
Ezt én követtem. A második az de képzeld el, hogy nem is beszéltünk össze a koreográfusokkal. A másodikat Földi Béla koreografálta, az az igazi elsőprő testvéri szeretetről szól, amire gyerekkorunkban mindig úgy gyerekkorunkra visszaemlékezve felnőttként, amikor meglátjuk a testvérünket, meg tudjuk ölelni, és azt mondjuk, hogy de jó, hogy vagy nekem. Mindig elmesélem ezt a sztorit, hogy Pavarotti ment az olasz tengerparton, és oda ment hozzá egy kis cigány gyerek, és azt mondta, uram, egy pár eurót, ha kérhetnék. Mire mondta Pavarotti, és mi onnan nem adok. Csak azt mondta, semmi baj, uram, akkor is nekem süt a nap, és nekem zúg a tenger. Tehát én azt gondolom, hogy a romáknak ez a fajta, mi nem robbantottunk ki sose háborút. Mi szeretettel gondolunk mindenkire. És ezt koreografálta meg Hámor József, aki szintén cigány, Földi Bélés azt kicsit tagadja, de ő is az. És Hámor József pedig megkoreografálta azt, a fajta roma őserőt, amiről az előbb beszélt, ezzel zárjuk az első felvonást. Azáltal, hogy mi sokszor szenvedtünk, mind a feketék, mind a zsidók, mind mi cigányok, és azok, akik fel tudnak emelkedni ebből a szenvedésből, azok más érzésvilággal közelítik meg a művészetet.
Mert hogy alapvetően ugye ez a holokauszt, roma holokausztra.
A második felvonás pedig a roma holokausztról szól, ami brechti effektekkel van megcsinálva, illetve megkoreografálva, megrendezve. Ez Kovács Zsolt, aki szintén cigány származású, és Kovács Gergely Csanád, aki volt növendékem. Ők ketten koreografálták, és hát azt kell mondjam, hogy dermedt csend van az előadás közben is, meg a végén is, mert történelmi dolgokat mondanak el, hogy mikor, mi történt. Talán nem tudom, mennyire tudják a rádióhallgatók, hogy először, akiket elvittek ilyen haláltáborokba, azok a cigányok voltak, és aztán arra voltak kíváncsik a nácik, hogy mennyire reagálnak német cigányokat, mennyire reagál erre Európa. Európa nem reagált rá, és onnantól kezdve jöttek a zsidók is. Csak ugye a cigányoknál nem tudják megsatszolni azt, hogy hányan haltak ott meg, mert ugye nagyon sok volt az írástudatlan ember Európában, illetve a cigányok között. És amikor visszajöttek, erről beszéltem is 2021-ben, amikor volt a roma holokauszt emléknap a Európa Parlamentben. Ezek a cigányok, amikor visszamentek a házaikba, nem tudtak visszamenni a házaikba, hanem szeméttelepek mellett, falvak perifériára szorulva próbálták elindítani az életüket. Tehát ha megnézzük azt, hogy mély szegénység, akkor elsősorban a cigányság jut eszébe mindenkinek Európában.
Kicsit beszéljünk a társulatról. Ugye ez egy kamaraegyüttes, nem is vagytok túl sokan benne.
Heten.
Heten vagytok. Mindkét darab esetében vendégművészeket kell hívni.
A vendégművészeket a Modás Táncművészeti Iskola növendékei adják, és azt kell mondjam, hogy ezeknek a növendékeknek egy hihetetlen megmérettetés az, hogy az együttes szintjén kell, hogy megfeleljenek. Ugye abból induljunk ki, hogy ezek a gyerekek, akik már 16-18 évesek, azok gyakorlatilag nagyon érzékenyek erre a darabra. Viszont azt tudni kell, hogy ezt a darabot, ami már a második felvonásban van, az gyakorlatilag nem cigány gyerekek táncolják. Pont ettől ugyanúgy ledöbbentő. És hát ha azt mondom, hogy a gyerekek nem úgy születnek, hogy rasszizmussal a lelkükben, ezek valamitől egyszer csak megszületnek. És egyszer megkérdezték egy nagyon kedves barátomtól, úgy hívják, hogy Batyi Róbert, hogy te magyar vagy cigány, és akkor ő nagyon komoly nagybőgős, és akkor azt mondta, hogy én magyar vagyok, de ha felmegyek a színpadra, akkor cigány.
A fiad, ifjú Sárközi Gyula, ő benne van ebben a kamarabalettben,
igen,
a kamaraegyüttesben.
Igen.
Mondhatjuk azt is, hogy oszlopos tagja.
Mindenki oszlopos tagja ebben az együttesben, mert én azt gondolom, hogy ha van egy kamaraegyüttes, ahol 7 táncos van, mindegyik táncos egy ékszer, egy gyöngyszem. Mert én azt mondom, hogy mindegyik táncosnak megvan a maga funkciója, csúnyán kifejezve ezt a dolgot, de azt tudni kell, hogy valóban a hitvallása az a tánc. Tehát, hogy meghal érte, annyira szereti.
Ő a tanulmányait az egyetemen, a Magyar Táncművészeti Egyetemen kezdte.
Igen.
De aztán később máshol folytatta.
Hát ő egy nagyon érzékeny lélek, és mondhatjuk azt, hogy az osztályközösség talán azt mondhatom, hogy nem volt annyira erős, vagy annyira jó, és ő pedig csapatba érzi jól magát. És aztán én elhoztam a Táncművészeti Egyetemről, és aztán az első időben Bakó Máté foglalkozott vele. Éreztem azt, hogy rá fog menni az apa és a fia közti kapcsolat, mert ugye csak a hibákat mondanám, egy időben azt mondja, hogy...
Tehát nem te tanítottad magyarul.
Nem én kezdtem el tanítani. És aztán, amikor már azt láttam, hogy azt a mondatot tudtam mondani, hogy fia, egész jó, de... Akkor onnantól kezdve én már átvettem. És aztán a Madás Táncművészeti Iskolában végzett. Nyáron beadtunk egy lehetőséget a Covid ide alatt a Vagonova Akadémiára. De hát Cickalidze, aki a csúcsa ennek az intézménynek, ő, mi ezt augusztusban adtuk le, de októberben foglalkozott vele. És aztán októbertől el tudtuk intézni azt, ugye ott is van ilyen operatív törzs, hogy az engedélyt megadja, és januártól csatlakozott a Vagonova Akadémia növendékeihez, a hetedikesekhez, mert ugye 8 éves az iskola. És kim volt 6 hónapot, nagyon sokat tanult, én úgy érzem, meg én megmondom őszintén, nagyon sokat tanultam oroszoktól, meg ukránoktól, tehát ezek tudják ezt a műfajt nagyon, tehát ők ebben rohadt jók. Meg ugye azért is küldtem őt ki, mert azt gondolom, hogy teljesen másképp fut egy versenyló, hogyha sok versenyló között fut. Tehát, hogy teljesen más volt ott a lehetőség. Nyilvánvaló, hogy nem volt neki egyszerű, de szerintem megedződött, férfivá vált.
Most már ezek szerint szólista?
Mihez képest mérjük a szólistát? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ha azt mondod, hogy tud triplát ugrani, tök jó. Ha tud 5 álászekondot, vagy földobja oldalra a lábát, vagy a közönségére, és 5-öt megforog a tengelyek körül, tök jó. De igazán mi úgy mérjük a szólistákat, hogy tud-e annyira expresszív lenni, hogy lekösse a figyelmünket. Mert ez nem csak egy sport teljesítmény, hanem ezt úgy hívjuk, hogy művészet. Tehát, hogyha lélekben olyat tud nyújtani, amitől érdekes az ő tánca, na akkor majd szólista lesz. Én azt mondom, hogy nem önmagához mérem, hanem nyilván vagy neki az a dolga, mert ez egy inkubátorház is a mi együttesünk, tehát, hogy megvastagítjuk a tudásukat, és utána menjenek a világba. Illetve, ha lehet, akkor maradjanak Magyarországon, hogyha szükség van rájuk. Mondjuk az operaháznak.
Tehát, ha kell, akkor el is tudod engedni.
Az a dolgom. Tehát egy madárnak az a dolga, hogy a fiókáját reptesse, és aztán repüljön egyedül.
Táncverzum.
A stúdióban velem szemben Szit Melinda ül, aki a Magyar Táncművészeti Egyetem mesteroktatója, és egyben az előkészítő Balett Stúdió rendszer szakmai vezetője. Jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem 4 helyen működtet előkészítő Balett Stúdiót, Szegeden, Oroszlányban, Egerben, és a negyedik a Székesfehérvár, amely egy héttel ezelőtt nyitotta meg a kapuit. Ha megnézzük azt, hogy az utóbbi években jelentősen lecsökkent azoknak a száma, akik úgymond az utcára érkeztek, és a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett szakára szeretnének felvételizni, méghozzá az előkészítő 6 évben. Keresik az okait annak, hogy miért van ez, hogy néhány évvel ezelőtti több ezres létszám jó, ha idénre egy olyan 100-asra lecsökkent. Az az előkészítő balett stúdió rendszer, amit vidéken kiépített az egyetem, ez erre egyfajta szakmai válasz, vagy egyébként is volt már erre egy terv?
Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy terv volt, és pontosan emiatt a számok miatt, illetve hogy valóban megtaláljuk a tehetséges gyerekeket, illetve hidat képezzünk a vidéki iskolák és az egyetem között, elsősorban a szülők felé, hiszen egy vidékről származó gyermek szülei azért nehezen engedik a Nagy Budapestre a gyerekeket, de így, hogy van egyfajta kommunikáció és egy kapcsolat, mert egészen máshogy állnak a szülők is ehhez, hogy elengedik a gyereket, vagy sem, hogyha valóban tehetséges, és ennek a képzésnek pontosan az a lényege, hogy kap egy olyan képzést, amit mi kidolgoztunk, megtanáljuk azokat az iskolákat és azokat a vezetőket, balettmestereket, akikkel tudjuk, hogy tudunk együtt dolgozni, illetve láthatólag nagyon jól végzik a munkájukat, és így módon kiderül, hogy valóban alkalmas erre a pályára, vagy sem, tehát tulajdonképpen nincsenek felesleges körök, hogy ő esetleg felvesszük adottságait megnézve, majd felköltöznek akár családostól Budapest, és egy év után mégis sajnos kiderül, hogy nem bírja a terhelést, tehát itt pontosan egy év alatt, amíg ő, vagy akár 2-3 év alatt, hiszen 1-től 4. osztályig tart a képzés, kiderül, hogy ezt a típusú képzés bírja a gyerek, nem bírja, és így módon...
Hát van-e kedve hozzá? Ugye?
És az, arról nem is beszél, hogy van-e kedve hozzá, bár azért megpróbáljuk barátságosá tenni azért a képzés, hiszen színpadi fellépéseket is biztosítunk az egyetem színpadán, tehát a vidéki gyerekeknek fél évkor évvégén van színpadi szereplésük, mi lejárunk hozzájuk őket ellenőrizni, kis vizsgáik vannak, tehát végül is van egy megmérettetés is, de alapvetően ez a célunk, hogy már legyen egy olyan bázis, ahova ő eleve már jár, tehát megmarad az a családias közeg, amiben ő dolgozik, tehát mi visszük oda a képzést, és nem neki kell emiatt Budapestre jönni, hogyha mondjuk tényleg ez a célja, hogy ide járjon.
Tehát ez egyfajta centrális oktatási módnak a a megszüntetés.
Igen.
Ugye nem önök találták ki a spanyol viaszt, mert ez a rendszer kiválóan működik nyugaton. Mi volt a példa, mi volt a minta elsősorban?
A Royal Ballet School-nak az építkezése, akik teljesen az alapoktól és teljesen lentről kezdik. Tulajdonképpen a fő céljuk nyilván az, hogy egy óriási bázist teremtsenek, akiből tényleg ki lehet tulajdonképpen választani a legalkalmasabb gyerekeket a táncművészképzésre, de ugyanakkor van egy olyan közönségnevelő és művészet szerető közönség nevelő értéke is ennek, nyilván most a személyiség fejlődésről nem is beszélve, hogy egy olyan művészeti nevelést kapnak, amivel színház közeli emberek lesznek. Ami úgy gondolom, vagy művészet közeli, vagy művészetet szerető emberek lesznek, ami ugyanúgy
fontos. Ez a járulékos haszon,
igen,
hogyha
mert
létezik.
Közönségre is szükségünk van, méghozzá, ha értő közönség, akkor az még jobb. Tehát, hogy ez a legfontosabb, és hát nekem nagyon sok olyan tanítványom van, mert én is dolgozok amatőrökkel, akiknek már az anyukája is balettozott, tehát, hogy tulajdonképpen így jön az, hogy akkor ő is elviszi már a gyermekét, tehát, hogy ez egy, igen, valóban egy járulékos része, de ugyanakkor van egy akkora merítés, amiből valóban ki lehet választani.
Na most, ha jól értem, alapvetően megváltozott a bemeneti rendszere a Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékének. Már nem arról van szó, hogy vidékről innen-onnan beutazik több ezer gyerek, és aztán három napon keresztül hajtogatják őket, meg nézegetik őket, hogy vajon alkalmas lesz-e, hanem ezt a rendszert váltja föl egy más típusú szakmailag jóval megalapozottabb rendszer.
Igen, mert itt kap egy képzést, ami.
Magyarul
már...
egy kísérleten most már túl vagytok ilyen szempontból.
Igen, tulajdonképpen most már ugye két éve már működnek a stúdiók, az ötlet három éve született, és először Budapesten indítottuk, illetve struktúráltuk, hiszen előkészítőnk mindig volt, csak most egy picit jobban kiterjesztettük, tehát már óvodáskortól
életkorilag terjesztettétek
ki. Igen, és két éve működik vidéken, és mindenfél évkor és évvégén mi lemegyünk megnézni a gyerekeket, ahol mozgás közben is látjuk őket. Tehát nem csupán a fizikai adottságait látjuk, hanem mozgás közben is. És sokszor kiderül, hogy van egy nagyon-nagyon jó koordinációjú, nagyon jó tánckészségű gyerek. Látjuk, hogy klasszikus balettra még az alkata, vagy esetleg később sem lesz tökéletes, de mégis megfogjuk, mert van nekünk modern táncművészszakunk, néptáncművészszakunk, színpadi táncművészszakunk, tehát tulajdonképpen
valahova befér.
Mégiscsak, igen, és ez ugyanúgy fontos, hiszen a 21. században, tehát az egyetemnek olyan széles spektrum a képzése, olyan széles a paletta, hogy ezekre ugyanúgy figyelnünk kell.
Az, hogy ez a rendszer jól működik-e, az elsősorban azon fog múlni, hogy hány embert tudtok innen becsatornázni majd a kezdők évfolyamába. Tudsz-e nekem számokat mondani arra nézve, hogy idén mekkora volt a jelentkezés az utcáról, és hány tanulót tudtatok ebből a bizonyos előkészítő balett stúdiórendszerből fölhozni aztán a kezdő évfolyamba?
Igen, az utcáról én úgy tudom, tehát most nem fogok tudni nyilván pontos adatot mondani, de olyan 50-60 gyerek volt, aki az utcáról jött a pótfelvételékkel együtt. Innen az előkészítő balettstúdiókból, mivel 1-től 4. osztályos gyerekek vannak, tehát nem mindenki volt még felvételi érett, tehát most csak a negyedikeseket mondom, ott pedig 15 felvételizőnk volt.
De ők már olyanok, akik teljesen megfeleltek.
Igen, sőt, hát tulajdonképpen szinte mind fel is tudtuk venni.
Szakmailag ez jelent valami könnyebbséget, hogy olyan, hát nem csak adottságokkal, hanem már valamiféle minimális tudással jönnek, hogy lehet ráépíteni.
Pontosan a célja a képzésnek az az, hogy megerősítse a gyerekeknek a koordinációs képességeit. Ugye ez egy nagy csokor, a koordinációs és a kondicionális képességek, gondolok itt a térérzékelésre, a ritmusérzékelésre, a szemkész koordinációra, a propriocepcióra, tehát minden olyanra, olyan esztetikus érzéseknek a kifejlesztése, ami nélkül elkezdeni, tehát tulajdonképpen ezek alapképességek, de elmondhatjuk, hogy mostanában a gyerekek a mai világunkban, ugye mindig erre a rohanó világra hivatkozunk, de tulajdonképpen ez nagyon-nagyon igaz, mert bizony a koordinációs képességekben most a gyerekek le vannak maradva. Tehát megváltozott az életmód, kevesebbet mennek játszótérre akár, mert nincs rá idő, a szülőnek nincs rá ideje, ezt is megértem, de ezt nekünk valahogyan helyre kell hozni. Tehát, hogy ő a térben igenis 10 évesen már tudja, hogy merre van, tudja a keresztirányú mozgásokat, tudja az oldaliságát, tehát, hogy ezek a térben az egyensúly érzékük, a legfontosabb koordinációs képességünk, az egyensúly. Igenis, ezzel van probléma, de ezek mind fejleszthetők. Szerencsére. Sőt, hát tulajdonképpen a fizikális adottságok is fejleszthetők, de tulajdonképpen erre fókuszálunk leginkább, és így már az első évfolyamosoknak sokkal, tehát az első évfolyamos balettmestereknek a munkáját fogjuk megkönnyíteni, hiszen már akkor valóban el tudják kezdeni a klasszikus balett tananyag tanítását.
A Táncművészeti Egyetem mindig is egy elitképző volt ilyen szempontból, tehát nem tömeges osztályok indultak, hanem kis létszámú 10-12 fős osztályok, mondjuk egy fiú meg egy lány, most is ugye két osztály indul. Tehát itt a mostani világban már nem az a lényeg, hogy hatalmas tömegekből mazsolázzatok, hanem az a 10-12 ember, vagy 2x12 ember, aki végül is elkezdi ezt az oktatást, a lehető legjobb legyen, és a lehető legjobb felkészültséggel, adottságokkal érkezzen. Ez most ebben a rendszerben hogy látod, biztosított?
Úgy gondolom, hogy most elindult egy olyan folyamat, pontosan ezért, hogy az egyetem ment vidékre, hogy sokkal többen érdeklődnek. Tehát ezzel én úgy gondolom, hogy egy kicsit felpesdült, és alapvetően láttuk egy olyan értékrendbeli változást a szülőknél, hogy inkább a klasszikus művészetek felé terelik a gyerekeket. Én úgy gondolom, hogy a számok arra is utalnak, hogy az országban most már azért egy 20-30 évre visszatekintően elindultak az alapfokú és a középfokú művészeti iskoláknak a megalapítása. Tehát ez már alapvetően visszaveti azt, hiszen ebben az időben, amikor tényleg ezres létszámokkal jelentkeztek, még nem voltak alapfokú művészeti iskolák se vidéken, sem Budapesten. Tehát amióta ezek az iskolák megnyíltak, a szülő odavitte, és ott végül is ugyanúgy balettozni, hangszerrel játszani, stb. Tehát valamilyen művészeti ágat tanult a gyerek. Itt az a nagyon-nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy azt a kommunikációt kell megteremteni az iskolák, és egy olyan bizalmi partneri viszonyt, hogy aki ott megjelenik, és nagyon jó, hogy elmegy egy alapfokú művészeti iskolába, de legyen meg az a kommunikációs kapcsolat, hogy akit ott lát a balettmester, hogy tehetséges, az bekerüljön kvázi a mi rendszerünkbe.
Azok az iskolák, akikkel most együttműködtek, ez a 4, a Szeged, Oroszlány, Eger, Székesfehérvár, ezek magániskolák alapvetően.
Ezek magániskolák.
Hogy lehet, hogy mégsem az alapfokú művészeti iskolákat vontátok be ebbe a rendszerbe?
Ennek sincs szerintem akadálya, csak elsősorban nem is feltétlenül iskolát kerestünk, hanem pedagógusokat. Tehát, hogyha ők most egy alapfokú művészeti iskolában vagy középfokúban tanítanának, ugyanúgy megkérnénk őket, mert személy szerint őket akartuk. Uh-huh. Például erre lenne most Nyíregyháza példa, ahol nagyon szeretnénk, hogy beinduljon a képzés. Ott most egy picit nehezebben indul a város vagy az érdeklődés. Ott Gergely Petronellát szemeltük ki, ő egy művészeti szakközépiskolában tanít, ahol az igazgató nagyon-nagyon nyitott arra, hogy elinduljon, hiába a művészeti szakközépiskola, mégis hogy a kicsiket elkezdjék ott befogadni és tanítani, hiszen akit nem veszünk föl, az tulajdonképpen neki is jó, mert amikor középiskolás lesz, akkor ott fogja megkezdeni a tanulmányait náluk. Tehát, hogy ők is tudnak ezzel kvázi egy bázist teremteni.
Tehát aki nem kerül be, az végül is nem veszít semmit, hiszen folytathatja ott, ahol eddig elkezdte.
Vagy Miskolcon Kocsis Andrát kértük meg, ő is művészeti szakközépiskolában tanít. Tehát nem feltétlenül tehát a személyeket próbáljuk meg megkeresni, és ehhez kötni. És ha most neki magániskolája van, akkor az működik.
Táncverzum.
Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk weboldalán is, a Táncverzum pedig 2 hét múlva jelentkezik itt a Trend FM, méghozzá kedden 14:30. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.